Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Gazdaságvédelmi akciótervet készített a kormány, a részleteket jövő héten hozzák nyilvánosságra, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott ma reggel interjúban. A kormányfő az inflációs törekvésekről is beszélt.
Miután Magyarország importból fedezi az energia szükségletének nagy részét, ez igaz a háztartásokra és igaz a vállalkozásokra is, Európában talán senki sem importál nagyobb arányban, fogyasztásának nagyobb arányában energiát, mint éppen Magyarország. Ezért a mi inflációnk följebb is ment, mint a többieké, de a kormány ennek ellenére azt vállalta, hogy ennek az évnek a végére az inflációnak egy számjegyűnek kell lennie. És le is fogjuk törni az inflációt, ezért vezettünk be számos intézkedést, kell újabb intézkedéseket is hozni. A dolog lényege, hogy az egészből végül is Magyarország úgy jöjjön ki, hogy az év végére az infláció nem lehet 10% fölött, sőt érezhetően 10% alatt kell lennie. Ezt a logikát követi egyébként a költségvetés, a következő évi költségvetés is, amit benyújtottunk a parlament elé. Van itt azonban valami, ami azonnali intézkedéseket követelt, amelyel arra akarjuk rávenni az embereket, hogy a banki megtakarítások helyett az állampapír és az kincstár egy irányába tereljék, mozdítsák el a pénzüket, és azért magas kamatot kínálunk az állampapírok után, és egy adót vetünk ki a nem államkincstári, hanem banki jellegű megtakarításokra. De ez egy ideglenes intézkedés, ha háborúnak vége van, akkor persze ezt ki fogjuk vezetni, de most szüksége van az országnak arra, hogy az emberek a megtakarításukat jó pénzért, jó kamatért, ne banki megtakarításként, hanem államkötvényben vagy kincstárjegyben tartsák. Mióta az Európai Unió tagjai vagyunk, van egy köre a gazdasági intézkedéseknek, amelyek fölött nem mi rendelkezünk, hanem Brüsszel. Benzin és a gázolaj jövedéki adóját Magyarországnak meg kell emelnie. Harmonizálásnak nevezik. Miután a gazdaságot ez mind gyengíti, és a háború maga is legyengíti a nemzetgazdaságokat, kimeríti a vállalkozásokat, ezért megpróbálunk újabb dinamikát, meg energiát, lendületet vinni a magyar gazdaságba, és a gazdaságvédelmi akciótervet készített a kormány. Ezt megalkottuk, utolsó simításokat végezzük rajta. Jövő héten kormányinfó keretében valamikor Gulyás miniszter úr a szokott rendben ezeket ismertetni is fogja. Ezek azok a gazdaságot támogató, meg az embereket is támogató intézkedések, amelyekkel ellensúlyozni akarjuk a rossz brüsszeli utasításokat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés a börzén?
Nagy elmozdulást nem látunk, most egy kis visszaesésben van a Bux Index, 50.193 ponton áll most az index, az 1% alatti visszaesés jelent. A blue chipeknél változatos a kép, az OTP és a Richter mínuszban van, a Richternél 1% alatti, tehát egészen pici a visszaesés, 8.375 forintba kerülnek a Richter papírok most. Az OTP 12.100 forintba kerül, ez 6%-os visszaesés jelent. A MOL-nál 0,5%-os az emelkedés, 2.990 forintra nőtt a jegyzés, a Magyar Telekom pedig 405 forintba kerül, ami 3%-os pluszt jelent.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Mai napon már nem érkeznek olyan fontos hírek, ugye héten három nagy egyban kis kamatdöntő ülés tartott, úgyhogy gyakorlatilag a fontos hírek most már mögöttünk vannak. Mai napon nem jön semmilyen fontos piacmozgató híresemény, amit persze előre tervezetten látunk, hiszen bármilyen nem váratlan esemény majd befolyásolhatja a kereskedést.
Nézzük meg a forint piacát, hogy áll most a hazai fizetőeszköz?
A forint tegnap komoly gyengülésen ment keresztül, véletlenül a gázárak meredek emelkedése okozta ezt az esést. Most csak kis esést látunk tegnaphoz képest, 1%-os a gyengülés az euróval szemben, 373 forint 80 félébe körül most egy euró, dollárral szemben 2%-os a gyengülés, 341 forint 50 félébe körül a dollár.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány szerint az állam még a szolidaritási adóval együtt is olyan forrásokat biztosít az önkormányzatoknak, hogy azok 2024-ben is nyugodtan és stabilan működhetnek. Az ellenzék viszont úgy látja, hogy a jövő évi költségvetés kifosztja a településeket. Herceg Zsolt tudósít a 2024-es büdzsé tervezetének parlamenti vitájáról.
A DK-s Olá Lajos több forrás sürgetett a főváros és a kerületi önkormányzatok beruházásaira. Emlékeztetett rá, hogy a fővárosi önkormányzat keresetet nyújtott be a bíróságnak a rákiszabott 58 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás ellen, mert Budapest nem tartja jogszerűnek, hogy többet kell befizetnie az államkasszába, mint amennyit feladatai ellátására kap. Eközben a 38 nappali tagozatos hallgatóval rendelkező Tokaj-Hegyalja Egyetem alapítva 75,5 milliárd forintot ad az állam, sérelmezte az országgyűlés DK-s alelnöke.
Ebből is látszik, hogy az egész költségvetés, a Fidesz működési mechanizmusa nem más, mint egy színjáték. Az a baj, hogy a szereplői az ország, és a díszlet pedig az orbáni infláció, amely minden szereplőt sújt.
Magyarországon az önkormányzatok élnek és virulnak. Az állam biztosítja számukra a forrásokat, amelyekből nyugodtan és stabilan tudnak működni, jelentette ki Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Ha megnézzük csak mondjuk az elmúlt éveket, hogy helyi iparűzési adóból mi folyt be az önkormányzati szektorba, akkor például azt látjuk, hogy 2020-ban 703 milliárd folyt be csak iparűzési adóból, aztán ez 2021-ben 754 milliárd volt, aztán 2022-ben ez 890 milliárd forint, amihez még hozzájön nagyságrendileg az a 70 milliárd, ami azért illette meg az önkormányzatokat, és erről a kormány külön döntést hozott, amikor azt kértük az önkormányzatoktól, hogy 1%-ot szedjenek be, a többi maradhasson a kis és közepes vállalkozásokban, de ezt a kormány odaadta az önkormányzatoknak. És a várakozásunk az idei évre az azt jelenti, hogy 1149 milliárd forint lesz az az iparűzési adó, ami az idei évben befolyhat az önkormányzatoktól. És a 2024-es költségvetési tervezetben azzal számol a kormány, hogy ez az 1149 milliárdos helyi iparűzési adó tovább fog növekedni, 1337 milliárd forintos összegre fog növekedni.
Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára igazságosnak nevezte az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását, mert az szerinte arról szól, hogy a jobb helyzetben lévő települések hozzájárulnak a rosszabb helyzetben lévő költségeihez.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Horváth Sebestyén, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány junior kutatója. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Szerdán temették el a június 12-én elhunyt Silvio Berlusconit, aki Olaszországban a II. Világháborút követően a leghosszabb ideig töltötte be a miniszterelnöki pozíciót, 3 intervallumban 9 éven keresztül. Az Economus most a miniszterelnöki politikai pályafutását összegzi. Hát azért azt elmondhatjuk, hogy nem akármilyen pályafutás volt az övé, különösen ha arra gondolunk, hogy a 60-as években hát porszivuárusként és énekesként dolgozott.
Igen, igen, és ezt követően tudta az ingatlan piacon megalapozni a vagyonát, majd pedig egy rendkívül befolyásos médiabirodalmat tudott építeni, és ezt követően pedig az 1990-es évek elején a II. Világháborút követően szinte megszakítatlanul kormányzó kereszténydemokrata párt felbomlott, és ezt a lehetőséget, ezt a politikai űrt tudta rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és helyzetfelismerő képességgel betölteni Silvio Berlusconi és a pártja a Forza Italia.
Igen, hogyha ezt visszagondolunk ugye a olasz történelemre, akkor második világháború utáni történelemre, akkor azért az látszik, hogy ugye a kereszténydemokraták, illetve a szocialisták váltógazdálkodása jellemezte az olasz politikai életet. Tulajdonképpen valóban Berlusconi és a Forza Italia egy politikai űrt tudott betölteni a 90-es évektől?
Igen, 1992 és 94 között egy olaszul tangetopoli, vagy manipulite, tehát tiszta kezek névre hallgató korrupció és maffia ellenes eljárás sorozat indult, amiben az addigi 5 legnagyobb párt szinte az egyik hónapról a másikra rendkívüli mértékben lecsökkent a támogatottsága, majd 94 végén meg is szűntek. Berlusconi pedig 1993-ban alapította meg a pártját, és egy évvel később már miniszterelnöknek meg is választották. Mindezt úgy, hogy Berlusconi előtte soha semmilyen politikai pozíciót nem töltött be.
Mik voltak a gazdaságpolitikájának középpontjában, és mennyire volt ez eredményes? Mit sikerült megvalósítani?
Gazdaságpolitikájának középpontjában a vállalkozásoknak a teljesítményének az értékelése volt. A 90-es évek közepén egy deindustrializációs folyamat miatt rendkívüli mértékben megnövekedett a munkanélküliség, és Berlusconi ezt a kialakuló recessziót a vállalkozások teljesítményének az élénkítésével akarta elérni. Ennek érdekében jelentősen csökkentette a társadalmi nyereségadót, illetve a személyi jövedelemadót is, személyi jövedelemadó rendszer is egyszerűsítette, illetve infrastruktúrális beruházásokat indított, és a kampányainak a fő szlogene az az 1 millió új munkahely teremtésének az ígérete volt, amit el is sikerült érnie a második ciklusában. Sokszor vádolták azzal, hogy nem rendelkezett egy kiforrott, hosszú távú vízióval, és emiatt a gazdaságpolitikai intézkedései nem is érték el a kívánt vagy várt eredményt, mivel a 2000-es évtizedben Olaszország az egyik legtörékenyebb európai gazdasággá vált, annak ellenére, hogy bruttó hazai össztermékének a pályája az követte a többi nagyobb európai gazdaság pályáját. Ezekre a kritikákra Berlusconi azonban mindig azzal reagált, hogy nincsen semmi baj, az éttermek tele vannak, a repülők tele vannak, így nem kell semmilyen nagyobb gazdasági válsághelyzetre számítani.
Sokszor érte az a vád is Berlusconit, hogy úgymond nem az egyszerű emberek érdekeit képviseli, hanem sokkal inkább a nagyvállalatok, az óriás vállalatok érdekeit. Mennyire volt helyes, vagy megalapozott ez a vád?
Ezt a kritikát azért fogalmazták meg vele szemben, mivel ő egy időben a leggazdagabb olasz ember volt, és a 2000-es évek körül, és számos intézkedésének ő is a kedvezményezettje volt. Ilyen volt például a társasági nyereségadó csökkentése, vagy például az örökösödési adó szinte teljes eltörlése, vagy bizonyos könyvelési szabályoknak az áthágása miatt kiszabott büntetés csökkentése, és amiatt is sokszor vádolták, hogy az egész politikai karrierjét igazából csak amiatt indította, hogy az ellene folyó büntetőperek és a vállalkozásai ellen folyó eljárásokat valahogyan megkerülje, vagy a mentelmi jogára hivatkozva felmentse magát.
Mindenről bővebben is olvashatnak egyébként az Economus Gazdaságkutató Alapítvány honlapján. Az elmúlt percekben Horváth Sebestyént, az Economus junior kutatóját hallották itt az Üzleti Reggeliben. Köszönjük szépen!
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kína jóváhagyta első tóriummal működő nukleáris reaktora működési engedélyét. A fitanyagról azt mondják, 20 ezer évig képes energiával ellátni az országot. Kína gazdag tórium készletek birtokosa, és a technológia energiahatalommá tehetné. Szeretnék Endre mondja el a részleteket.
Az első kínai tóriumreaktor működési engedélye mérföldkő a fejlettebb nukleáris technológia felé vezető úton, írja a South China Morning Post nevű hongkongi lap. A 2 megawattos, folyékony, sóolvadékos tóriumreaktor a Gobi-sivatagban, a Kansu tartománybeli Wuwei városában található, és a Kínai Tudományos Akadémia Shanghai Alkalmazott Fizikai Intézete üzemelteti. A sóolvadékos tóriumreaktor a fejlett nukleáris technológia egy olyan típusa, amely jellemzően olvasztott csókat használ folyékony üzemanyagként és hűtőközegként egyaránt. A hagyományos uránreaktorokkal szemben számos potenciális előnyt kínál. Többek között nagyobb biztonságot, kevesebb hulladékot és jobb üzemanyaghatékonyságot. A tórium ráadásul az uránhoz képest bőségesebb erőforrás, és Kína jelentős készletekkel rendelkezik. Hogy mekkorákkal, azt nem hozták nyilvánosságra, de becslések szerint a mennyiség több mint 20 ezer évig elegendő lenne az ország teljes energia szükségletének kielégítésére. Az olvadcsó előnye, hogy üzemanyagként és hűtőközegként való alkalmazása hatékonyabb hőátadást tesz lehetővé, és potenciálisan kiküszöböli a nagy mennyiségű víz szükségességét, ami jelentős előny olyan területeken, ahol a vízkészletek korlátozottak, például a Góbi-sivatagban vagy a vízparti területektől távol eső városokban. A tóriumreaktor technológia széleskörű alkalmazása növelheti Kína globális versenyképességét az energiaszektorban, és erősítheti Kína energiabiztonságát és vezető szerepet biztosíthat az országnak a fejlett nukleáris technológiák terén. 2018-ban, amikor elindult az építkezés, az alapkőletételi ünnepség országos címlapokra került, mert az építési vállalkozó taoista szerzeteseket bérelt fel, hogy imádkozzanak a high-tech projektért. Maga a tóriumreaktor technológia nem új keletű, az Egyesült Államokbeli Oak Ridge Nemzeti Laboratórium 1965 és 69 között végzett sóolvadékos reaktor kísérletet, amely sikeresen kimutatta a tóriumos reaktor megvalósíthatóságát. Az ötlet azonban nem jutott el a kereskedelmi alkalmazásig, több tényező köztük a korlátozott finanszírozás és a prioritások változása miatt. Volt egy olyan kísérlet is, amely repülőgépekben használatos, hordozható reaktor kifejlesztését célozta, de ez a projekt is leállt. És Indiának is volt egy próbálkozása a tóriummal az 1980-as években, de a feladat túl komplexnek bizonyult. Kína állítólag azt tervezi, hogy globális infrastrukturális terve az egyövezet egyút kezdeményezés részeként kis tóriumreaktorokat ad el más országoknak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Veszélyesek lehetnek a gyerekekre a mobiltelefonra ingyenesen letölthető játékok. A vizsgálatok során 30 ilyenből 24-ben volt lehetőség a játékon belül vásárlása, de volt, amelyik személyes adat megadását is kérte a gyerekektől. Ezt állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal. Gondolovics Katalint, a GVH sajtószóvivőjét hallják.
A videójátékokat ellenőrizték a GVH szakértői, összesen 30 népszerű játékot vizsgáltak. 19 minden korosztály számára ajánlott volt. Számos problémát feltárt a versenyhatóság, ezek túlnyomó része a játékot megszakító reklámokkal volt kapcsolatos. Ezek jelentik az ingyenesen letölthető játékalkalmazások fő bevételi forrását. A reklámokat tartalmazó játékok közül csak minden másodikban tüntették fel a hirdetés reklám jellegét. A reklámok fele egy másik játék letöltésére úgy próbálta ösztönözni a gyerekeket, hogy a hirdetés ideje alatt ki tudták próbálni interaktív módon ezt a játékot, és ezzel próbálták rávenni a gyerekeket, hogy letöltsék azt a játékot. Voltak olyan esetek, amikor a videós reklámokban egy lelassított visszaszámlálót helyeztek el, ami nem adott valós idejű tájékoztatást arról, hogy a reklámból még mennyi idő van hátra. Előfordult az is, hogyha ezt kiixelték, ki akartak lépni ebből a reklámból, akkor az eredeti játék folytatása helyett az alkalmazás áruház oldalára vitte el a gyerekeket, ahol azonnal le is tölthették a reklámozott játékot. Gyakran ajánlottak jutalmat, azonban legtöbb esetben nem derült ki, hogy valójában jóváírták-e azt a jutalmat, vagy sem.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet az elmúlt mint egy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét! Igen, a Bux Index most már kis pluszban van, bár továbbra sem tudok nagy elmozdulásról beszámolni. 2,1%-os most a plusz a Bux Indexben, ez 53.314 pontot jelent, és a blúcsipek között most már csak az OTP van mínuszban, 0,5%-os az esés, 12.140 forintba kerülnek a MOL papírok. A MOL 2.996 forintba kerül, ez 6,1%-os emelkedés jelent, és egy fontos szint előtt van most a MOL. 406 forintba kerül a Magyar Telekom, ez 0,5%-os emelkedést jelent, és most már a Richter is pluszban van, 1,1%-os az elmozdulás felfelé, 8390 forintba kerülnek a gyógyszergyártó papírjai.
Forint?
A forint most már 4,1%-os gyengülésben van hazáróval szemben, 374 forint, 70 forintba kerül most egy euró, a dollárra szemben még nagyobb a gyengülés, 0,5%-os gyengülés mutat most a forint a dollárra szemben, 347 forint, 50 forintba kerül most egy dollár.
Csodaságos portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.